Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökségű választott magának. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és keressük ki, és énekeljük a 89. Zsoltárunkat, az első versétől a 7. versig, de ez összesen 4 versszak, első, harmadik, negyedik és 7. számsorrendben. Az Úr irgalmáról, Isten népének a boldogságáról énekelünk. Énekeljük ezt a Zsoltárt.
Thank you.
Folytassuk imádsággal. Urunk Istenünk, a gyülekezet közösségében mindig áldás és öröm megjelennünk, mert a Te imádásodra jövünk össze, és olyan nagy kiváltság ajándék, hogy a hét hétköznapján is elkészített számunkra ezt az ajándékot, lehetőséget. És köszönjük, Urunk, hogy miközben imádunk Téged, figyelhetünk Rád, szent lelked és igéd által, valóban ezért lehetünk boldog nép. És valljuk, Urunk, hogy egyedül a Te kegyelmed által történhet mindez. Tiédként sem érdemeljük meg, Urunk, napról napra szaporítjuk vétkeinket, bocsáss meg a mai nap minden hamisságát, szabadíts fel bennünket minden vádtól, a gonosz minden támadásától e tekintetben is. És kérünk arra is, Urunk, hogy a munkanap végén hogy tudjunk elcsendesedni, testileg és lelkileg egyaránt Te előtted. Köszönjük, Urunk, a Te ígéd üzenetét, segíts azt megértenünk és cselekednünk az Úr Jézus érdeméért. Amen. János Evangélium a 13. részének első 20 verse az, ami alapján Isten írott igéjét olvasom, és majd hirdetem a magyarázatban az ő szavát. Református bibliakalózunk szerint mai napra kijelölt ige szakasz ez. Így szól tehát az Úr most hozzánk a János Evangélium a 13. része első 20 verse fényében. A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, szerette az övét e világon, mindvégig szerette őket, vacsora közben, amikor az ördög már Iskáriótes Júdásnak, Simon fiának szívébe súgta, hogy árulja el őt, Jézus, tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát, azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta, ha nem moslak meg téged, semmi közöd nincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Nem minnyájatokról szólok, hisz tudom, kiket választottam, hanem hogy beteljesedjen az írás, aki a kenyeremet eszi, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor meg lesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, aki küldött, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Amikor katonaként a Központi Katonai Kórház idegsebészet intenzív osztályán voltam ápolósegéd 8 hónapon át, akkor mi nagyon sokszor mostuk a legtöbbször kómában fekvő betegek lábait is, étkezés előtt délután, vagy akkor a hajnap, amikor úgy kellett segíteni, mert szükség volt naponta a lábmosásra. És amikor ezt az igét olvastam, eszembe jutott, hogy nekünk akkor ott könnyű volt a feladat, mert ott mindig tiszta volt a láb, csak frissíteni kellett a testet, a tiszta lábat megmosni. Az a fajta lábmosás, tudjuk testvérek, hiszen ez a történet jól ismerős nekünk, amiről itt olvasunk, az Úr Jézus esetében piszkos lábak, poros lábak megmosását jelentette. És nem volt az véletlen, hogy Péter is úgy érezte, hogy nem méltó arra, hogy Jézus megmossa a lábát, de aztán kiderül, hogy ez az egyszerű, hétköznapi cselekedete az Úr Jézusnak nagyon is fontos volt, nem csak Péternek, hanem a többi tanítványnak is, és nekünk is. Amikor olvastam ezt a történetet, így a napi csendességre nézve és előre, megnézve, hogy mai napra Isten ígéje mit jelöl ki a kalóz alapján, akkor megfogott az a kifejezés, ami a János evangéliumában sokszor szerepel, így a végén hallottuk, igyekeztem ki is emelni a felolvasás során, én vagyok. Így Jézus természetesen fogalmazza meg ezt a önkijelentését jelentő kifejezést, miközben a tanítványoknak magyarázza, hogy mi is történt velük, de mikor olvastam ezt az én vagyok kijelentést, akkor jutott eszembe még inkább ennek a történetnek számomra teljesen újszerű gondolat összessége, hogy itt valóban az Úr Jézus cselekedetéről van végig szó. Itt feladatot is ad a tanítványoknak, példát adtam nektek, meg a Péterrel való beszélgetéséből is sok minden kiderül, hogy valaminek történnie kell a tanítvány életében is, de ez az egész történet, így számomra az én vagyok kifejezéssel együtt, úgy lett most hangsúlyos, hogy Jézus mit tesz. Még akkor is mit tesz Jézus, amikor majd arról lesz szó, hogy a példa számunkra mit jelent a gyakorlatban. Az egész evangélium, emlékszünk, ezért is iratott le. A 20. rész 31. versében a kijelentés elmondja, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. A történet szempontjából hagyd mondjam most így, hogy boldog életetek legyen az ő nevében. Boldogok lesztek, ha teszitek ezeket. Ennek a fényében is magyarázom ma este az igét a történet alapján. Végig Jézus cselekedetére figyelünk majd. Mit is tett tulajdonképpen az Úr Jézus? Miért tette? És hogyan lett példává ez az ő tette? Nagyon egyszerű az üzenet, de remélem majd látjuk, hogy tényleg az Úr Jézussal kapcsolatban hihetetlen bátorító. Ez a szakasz a János evangéliumában már felvezeti az Úr Jézus utolsó óráit kereszt halála előtt. Következnek majd a búcsú beszédei a 14. résztől kezdődően, itt is beszél is Jézus, de elsősorban cselekszik. Tehát a Páska ünnep estéjén vagyunk, nagy csütörtök estéjén. És ekkor történt az, amit sokan tudnak, a Bibliát nem ismerők is, hogy Jézus felkel a vacsorától, hétköznapi egyszerűséggel elvégezte a feladatát. Megmosta a tanítványok lábát. Nem tudom, ha a testvérek ezt hallják, hogy elvégezte a feladatát, akkor mit éreznek, hogy ez Jézus feladata volt? Mert én korábban mindig úgy éreztem, hogy hát ez nem az Úr Jézus feladata lett volna. És így is magyaráztam legtöbbször ezt a történetet. A piszkos, poros lábakat megmosni, a vendégek lábait megmosni, az elsősorban a szolgálók, rabszolgák feladata volt. Viszont akiket vendégségbe hívtak étkezés előtt, meg kellett, hogy mossák a lábukat. Az pedig a gazda feladata volt, hogy ezt elvégeztesse. A Lukács evangéliuma 7. részében, amikor az a bűnös nő megy Jézushoz és megkönnyezi a lábait, majd meg is keni és a hajával törli, akkor az Úr Jézus egy nagyon gazdag, köztiszteletben álló ember meghívásának tett eleget, és figyeljük, hogy Jézus mit mondott annak az embernek, aki Jézus megszólta, hogy hagyhatja ezt az egészet. Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Bejöttem a házadba, mondja ennek a vendégségbe őt meghívó embernek, férfinak, bejöttem a te házadba, és vizet a lábaimnak nem adtál. Jézusnak ez a szava érzékelteti, hogy azért, ha valakit meghívtak és szerették őt, és ha nem volt szolga, akkor a gazdának illett a szeretetet kifejezni. És ezért olyan szép ebben a történetben, és ez is nekem újszerű lett az üzenet szempontjából, hogy ki a gazda az utolsó vacsorán. Nem Péter, és nem a többiek, hanem az Úr Jézus. Ő rendelte el, hogy hol legyen az egész, ő akarta a tanítványait megvendégelni velük együtt. Ő a gazda. Tehát a gazdának kell gondoskodni arról, hogy meg legyen mosva a vendégek, a tanítványok lába. És azért kellett neki megmosni, mert nem volt ott szolga. Nem volt ott szolga, ez tény, de ugye emlékszünk, hogy mit mondott Jézus. Az embernek fia sem azért jött, hogy ő szolgáljon. Ugye ezt én mindig így szoktam föltenni kérdésként. Az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És adja az életét váltságú sokakért. Márk evangélium a 10. rész 45. verse. Akkor mondta ezt Jézust, ami előtt a tanítványok azon vitatkoztak, hogy melyikőjük a nagyobb. Mert Jakab és János szeretett volna első lenni majd, amikor Jézus eljön az ő dicsőségében. Tehát itt teljesen természetes, hogy az Úr Jézus fölkel a vacsoráló helytől, és meg akarja mosni a tanítványok lábait, mert ez az ő feladata volt. Ráadásul az is kiderül az egész történetből, hogy ezzel az egyszerű hétköznapi tettével ő mindenképpen valamit akart is tanítani az övéinek. Tehát nem csupán egy hétköznapi cselekedet volt ez, hanem Jézus kijelenteni akart valamit. Ezért kérdezte meg tőlük, hogy értitek-e, mit tettem veletek. Ez azért furcsa egyébként, és problémás is a történet szempontjából. Péternek még előtte azt mondta, hogy amit most teszek veled, nem érted. Most akkor érthetik, vagy nem érthetik? Nekünk könnyebb a helyzet, mert mi a történetet olvasjuk a Bibliában. De ha itt teszem vele a kérdést a testvéreknek, hogy akkor mit nem érthetett Péter, mikor utána megkérdezte tőlük, hogy értitek, mit tettem? Hogy erre milyen választ adnánk, ha valaki megkérdezné tőlünk, aki nem annyira ismeri a Bibliát, de olvas ezt a történetet. Számunkra mindenképpen az látszik, hogy kiderül az egész történet menetéből, hogy Jézus, amikor megmossa a tanítványok lábát, akkor ezt tudatosan teszi, és nem csak lábat akar mosni, hanem valami mást is ki akar jelenteni ezzel. Mindenképpen lelki jelentése is van ennek a tettének. És a Péterre való beszélgetésből derül ki elsősorban, hogy a vele való lelki közösségről beszél. A tanítványok tiszták, mert Jézussal vannak közösségben, de szükségük van lelki értelemben is a lábmosásra, a megtisztulásra. Én ezt azért tudom a testvéreknek elmondani, mert erről tanultam is, gyerekkorom óta olvasom ezt a történetet, és az egész írás fényében megértettem én is, meg hallottam róla a prédikációt. De akkor is ott én szerintem azt mondtam, hogy Jézusnak ott vagyok, hogy én nem tudom, Uram, te miért sem tetted ezt az egészet. De mi láthatjuk? Az Úrral való szeretet kapcsolat miatt teszi Jézus, amit tesz. Csak hogy nem a tanítványok mossák a lábat, tehát az Úrral való szeretet kapcsolat e történet fényében Jézus oldaláról megközelítve. Mit tesz Jézus, hogy a vele való szeretet kapcsolata megvalósulhasson az övéinek, a tanítványoknak, akikről mindjárt látjuk, hogy nem is olyan tökéletesek. Tehát mit tett Jézus? Mint gazda, elvégezte a feladatát. És amit elvégzett, ezzel kijelentést adott önmagáról. Hogy mondjam így, önkijelentést. Miért tette? A válasz tovább segíti megérteni, hogy miért is történt ez a furcsa jelenet, amit Péter azért nem is akart elfogadni. Ő nem volt hajlandó először megengedni, hogy Jézus megmossa a lábát. Aztán, ahogy beszélget Jézussal, látszik, hogy ő teljesen félreérti a lelki és a testi jelentést, ahogy Jézus beszél. Szóval miért tette Jézus, amit tett? Miért mosta meg a tanítványok lábát? És itt hagyd mondjam ki, amire már utaltam, hogy nem azért tette, mert a tanítványai nem voltak hajlandók, és ezért kénytelen volt ő megcsinálni. A Lukács evangéliuma már említett részében, ott a 7. részben Jézus megkérdezi attól a vendégségbe hívó férfitól, hogy mit gondolsz, ki szereti jobban, akinek tartozott, akinek sokat enged el, vagy akinek keveset. És amikor ennek az asszonynak, aki ott a könnyeivel öntözi a lábát, Jézusnak majd megkeni olajjal és hajával törli meg, Jézus azt mondja az asszonyról, hogy ő jobban szeret. Te nem adtál vizet a lábaimnak. Ezzel mutattad ki, hogy mennyire szeretsz. Ez az asszony meg nézd meg, mit tesz, mert ő jobban szeret. Tehát a lábmosás abban a történetben is, ami ott megtörtént, illetve nem történt meg, csak az asszony részéről, jelzi, hogy milyen a szeretet. A Lukács evangélium a 22. részéből meg azt tudjuk meg, hogy a tanítványok nem csak akkor vitatkoztak a nagyság kérdéséről, amit a Márk evangélium a 10. része említett verse fényében már mondtam a testvéreknek, mikor Jakab és János akartak nagyok lenni majd, ha Jézus eljön, hanem az úrvacsora, illetve az utolsó vacsoránál, amikor az úrvacsorát is szerezte Jézus. Azt olvassuk, hogy bemennek oda a vacsoráló helyre, és elkezdenek azon vitatkozni megint, szinte veszekedni, versengeni, hogy ki a nagyobb. Korábban mindig ennek a szakasznak a fényében kezdtem a János evangélium a 13. részének a magyarázatánál úgy a gondolatot, hogy mivel a tanítványok nagyok akartak lenni, és nem akartak kicsik lenni, nem akartak valószínű lábat mosni, ezért lehet azon is versengtek, hogy na akkor ki ül közelebb Jézushoz, kinek kellene megmosni a többiek lábát, ki a legkisebb közöttünk. De a tanítványok logikus, hogy nem akarnak lábat mosni, mert ők nagyok akarnak lenni még az utolsó vacsoránál is. Egyáltalán furcsa az nekem most is, hogy legalább Jézus lábát miért nem akarta valaki megmosni. Ugye a baj az volt, hogy tudta, hogy ha azt megteszem, akkor többiekét is meg kell. Az pedig azért nem olyan kellemes. Mert még csak Jézus lehet szeretni, de a többieket túlzottan szeretni nem olyan sikeres. Szóval nem azért mosta meg Jézus a lövé lábait, mert ők nem voltak hajlandók megmosni. És még csak azért sem, ami korábban nekem mindig hangsúlyos volt megint a történetben, mert ugye olvastuk, hogy szerette az övét a világon, mindig szerette őket. Elsősorban nem ezért mosta meg a tanítványok lábait. Ez is része volt, de nem elsősorban ezért. Ugye többször is olvastuk a mostani szakaszban, hogy Jézus tud dolgokat. Tudva Jézus. Tudta Jézus. És ott a rész elején látjuk, hogy ezek közé, a kifejezések közé, amit tud Jézus, iktatja be a Szentíró János Isten lelkétől vezetve azt, hogy szerette az övét a világon. Hogy olvassam fel a Károliból. A húsvét ünnepe előtt pedig tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övét a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta az Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudvá Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától. Az ősi szövegben úgy van szó szerint, hogy eljött az ő órája, ezt tudja Jézus, hogy átmenjen a világból az atyához, szeretve az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Szeretve az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tehát ez egy mellékmondat jellegű. Nem ez a hangsúlyos. Az a hangsúlyos, amit tud Jézus. És ennek keretébe ágyazódik a szövegben is magában, hogy szerette az övét a világon. Ezért mondtam így, hogy nem elsősorban az övé iránti szeretet vezeti, hanem ez a tudás, ami isteni előretudás is. Hallottuk, hogy elérkezett az óra, hogy átmenjen az atyához a világból. Abból a világból, amelyik világban mindvégig szerette az övéit. Ez az óra azt jelenti, hogy az ő messiási személyének és megváltó művének a legizgalmasabb, legfontosabb ideje jött el, ami viszont számára mit is jelent. És ez a megdöbbentő, hogy itt nem arról olvasunk, hogy kereszt, meg halál, meg szenvedés, hanem arról olvasunk, hogy eljött annak az órája, amikor megy az atyához, amikor jön a dicsőség, amikor mindent a kezébe ad az atya. Tehát semmi említés nincs a tudva Jézus arról, ami a kereszt szörnyűsége, a megaláztatás, a szenvedés, a rettenet. Mit tud tehát Jézus? Tudja, hogy neki milyen kapcsolata van az atyával. Tudja, hogy kihez tartozik, kihez megy. Tudja azt, hogy ki küldte. Azt is tudja, hogy miért küldte. És még azt is tudja Jézus, hogy amiért küldte, azt ő majd elvégzi, és mit fog ezért kapni? Dicsőséget, hatalmat. Isteni előretudása, isteni megdicsőítetése van itt, ezekben a kifejezésekben. És most kell hozzátenni azt, ami nagyon fontos, és a szerette az övét a világon, mindig szerette őket, kifejezés még inkább segít megérteni, meg a Júdásra való utalás is, hogy noha itt minden dicsőséges, de ez egyet jelent azzal is ugyanakkor, hogy a kereszt útján vezet majd a korona felé az élete. Tudta Jézus, hogy mi vár rá, de azt is tudta, hogy ez mibe kerül. Filippi levél második rész. Kereszt halálig engedelmesnek kellett lenni az Úr Jézusnak. Tehát az ő isteni hatalma, dicsősége, de a kereszt vállalásával együtt. És ezért mossa meg a tanítványok lábait. Jelezni akarja, hogy ő vállalja a megaláztatást, vállalja a keresztet is. Tulajdonképpen ez a megalázó, legalábbis a tanítványok részéről megalázónak vélt, egyszerű hétköznapi feladat, megmosni a lábakat, ez az Úr Jézusnak eszköz volt arra, hogy jelezze, én viszont kész vagyok megalázó dolgokat is tenni, kész vagyok magamat megalázni. Tehát a cselekedete, ami az atya iránti szeretetből, az atyába való közösségből, a küldetés teljesítése miatt belőle természetesen fakadt, ez az ő szeretete, alázatos, vállal mindent. És ezt kifejezi a cselekedetben. És ezután hangsúlyos, hogy azért is tette, mert szerette az övéit a világon, mindig szerette őket. Csak számomra így ez a örömhír még hangsúlyosabb. Mert az Úr Jézusnak az atyával való közösségében, a neki való engedelmességben, az alázatban, a dicsőségben csak úgy lehetett része, hogy azt is vállalja, hogy mindig szereti az övéit, és ezt vállalta. Mert az övéinek is szükségük van a lábmosásra. Hallottuk, amit mond Péternek. Ha nem mosom meg a lábadat, semmi közöd nincs hozzám. Itt utal Jézus már a lelki jelentésre. Hiszen a tanítványai az övé is bűnösek. És szükség van az Úrra való közösség miatt a bocsánatra, a naponkénti bűnbocsánatra, a megtisztulásra. De nem nekik kell ezt csinálni, hanem ő tette. Tehát Jézusnak ez az egyszerű hétköznapi tette így válik nagyon magasztossá. Amit Jézus tett akkor és ott, amit hagyd húzzam újra alá, egyszerű hétköznapi feladat volt, de ez részévé lett annak, hogy az övé lehetünk mi is, hogy van bűnbocsánat, lehet naponként megtérni, ahogy Luther tanította, most egy reformáció közel van, ezt mondjuk ki, emlékezve ő rá. Az, hogy közösségünk lehet az atyával, szeretett közösségünk, ezért is kellett Jézusnak megmosni a tanítványai lábát. Hogy mondjam még így, Jézus tudta, hogy ő boldog. A végén halljuk majd, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket, ebből következtethetünk vissza, gondolva, visszautalva Jézusra, tehát ő is boldog. A Timóteushoz írt levélben olvassuk a boldog Isten evangéliuma. A boldog Istennek a boldog egyszülött fia Jézus, és ezt tudatosítja magában. mikor azon kezd el gondolkodni ott a vacsora közben, meg előre is már, azon kezd el gondolkodni, hogy én ki is vagyok, kihez tartozom, kihez megyek. Tehát Jézus, a boldog Isten fia, a boldog Isten boldog egyszülött fia, tudatosítja magában, hogy ő kicsoda, mire készül, mit hajt végre, mi lesz ennek a jutalma. A lábmosás alázatos szeretet cselekedete jelzi, érzékelteti, egész élete megváltó tette alázatát, szeretet cselekedetét az atya iránt és az övéért. És itt vagyunk a harmadik üzenet részletnél. Mit tett Jézus? Miért tette? És hogyan példa az ő tette? Amit eddig elmondtunk, abból világosan kiderül, hogy Jézusnak valamit tennie kellett itt. Ez nem volt kötelező, ő is megtehette volna, hogy nem mossa meg a tanítványok lábát. De akkor nincs megváltás. Viszont az Úr Jézus megtette. És azon túl, amit elvégzett ezáltal, még azt is kiemeli, példát adott. Az egész írás, az új szövetség fényében mondhattuk el a megelőző üzenetet, itt a közvetlen szövegkörnyezetből pedig látszik, hogy ő példát is akart adni. Ebben a példában viszont a hangsúlyos, hogy utaltam a bevezetőben, nem is az, hogy akkor nekünk mit kell tenni, hogy az ő példáját kövessük, hanem hogy mit kell tennünk az ő példáját követve, ott is azonban a hangsúly, hogy ő mit tett. Ezért mondja, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Először azt olvastuk természetesen, értitek, hogy mit tettem veletek? És elmondja, hogy ha ő az Úr és a Mester így tett, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. A meg kell mosnotok, ez olyan parancs jellegű, és az is. Tehát benne van, hogy valamit tenni kell. Az ott szereplő ősi kifejezésben benne van az is, hogy ez a kell, ez nem annyira külső kényszer, hanem belső vágy, belső érzék, érzés. A tanítványnak a szívét betöltő kötelezettség érzet, de nem kényszerből, hanem boldogan. És ezért fontos a folytatás nekem. Valamit tenniük kell, de a végén mégis azt mondja, boldogok lesztek, ha teszitek ezeket. Ha tudjátok ezeket. És a ha tudjátok ezeket kifejezés, az nem arra vonatkozik csupán, ha tudjátok, hogy mit kell tennetek, hanem ami az egészről már el lett mondva, ha tudjátok, hogy mit tett Jézus, ami egyáltalán példa lett majd nektek. Tehát a példa gyakorlásában is először a tanítványnak, nekünk is azt kell nézni, hogy mit tett Jézus, hogy kicsoda ő. És nekem ez az egyik legszebb üzenet, a személyes csendességre nézve is. Az én vagyok kijelentése, amit itt a történet végén hallottunk, nekem így vált még fontosabbá. A szövegben az áll pontosan, hogy amint én tettem, az kell nektek is. Nem azt mondja, hogy amit. Csak egy betűcska, N betű, de óriási a különbség. Nem azt mondja, hogy amit én tettem, azt tegyétek, hanem amint, amiképpen. Mert akkor, ha amit lenne, gondolhatnánk arra, amit egyébként nem baj, ha gyakorol a hívő ember, hogy folyamatosan megmosni egymás lábát. Erre van a lehetőség. De az amintben benne van, hogy nem csak a lábmosás, mint cselekedet, hanem mindaz, ami mögötte van, ami miatt Jézus ezt az egészet tette. Ha én az Úr és a Mester megaláztam magam, és alázatos szeretetet mutattam az Atya iránt, értetek, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábait az Atya iránt és a többiekért, hogy mondjam így. Ahogy az Úr tette, a tanítvány is, az ő követő is hasonlóan cselekedjenek. Csak hogy erre képtelenek. Hát Péternek az egész beszélgetése Jézussal jelzi, hogy ő nem is értette az egészet. Az egész lelkületük, amilyen az utolsó vacsorán volt, még inkább képtelenné teszi őket. Aki magával nagyra van, aki a többiekkel hasonlítja össze magát, hogy hát az én nála nagyobb vagyok, az nem fogja soha megmosni a tanítványok lábát. Ezért fontos, hogy a példánál is hangsúlyos, a tanítvány csak akkor és csak azért teheti, és követheti Jézus példáját, mert Jézus cselekszi. Egyedül Jézus képes így tenni. A legnagyobb hívő tanítvány sem képes. Ez azért nagyon fontos, testvérek, mert ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket, ez nem rajtunk múlik. Egyedül kegyelemből lehet. Mert ha tudjátok, azaz, ha tudjátok, hogy én ki vagyok, hogy én milyen viszonyban vagyok az Atyával, amit az első és második gondolatnál elmondtunk, és ha ezt tudjuk, és látjuk, hogy Jézus milyen szeretetet mutatott meg irántunk is, bűnösök iránt, akkor derül ki csak igazán, hogy a boldog Isten, boldog egyszülött fia mit tett, értem, bűnösért, azért, hogy én is a boldog Isten boldog gyermeke lehessek. Nagyon fontos, hogy Júdás lábát is megmosta az Úr Jézus, jelezve, hogy az ő isteni oldaláról, az ő kegyelme szempontjából mindent megtett, még ezért a tanítványért is. És ha tudjátok ezeket, és ez a tudás, ez hitből fakad. Tudatosítsd magadban, hogy kicsoda Jézus, te érted. Mit tett, érted. Milyen viszony van Jézus és az Atya között, te érted, te miattad. És lásd meg, hogy ezért lehet Isten gyermeke. Ezért lehetsz egyáltalán képes arra, hogy szeresd a többieket, hogy megmosd a lábaikat. Ha tudjátok ezeket, már is talán közel érezzük azt, hogy itt nem arról van szó, hogy nekem tenni kell valamit, hanem rádöbbenek arra, hogy tehetem. Micsoda kiváltság, hogy így szeret-e az Úr, és azt mondja, te is szerethetsz, illetve az én isteni szeretetemet továbbíthatod a többiek iránt. Mert Jézus is az övét úgy szerette, hogy az Atya miatt. Mivel az Atyát szerette, szerette azokat, akiket az Atya neki adott. Mivel szeretjük az Atyát, szeretjük az Úr Jézust, szeretjük azokat a történet fényében, akiket testvérekül adott Isten. Most itt nem az ellenség szeretetéről van szó. Most itt nem a fele barát szeretetéről a történetben, hanem a lelki testvérekről. És tovább hagy mondjuk ki, úgy szerethetünk, ahogy Jézus szeretett. A 34. verset ismerjük, remélem, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És ennek a szeretetnek a megnyilvánulása az egyszerű hétköznapi cselekedet, akár a lábmosás is. Gyülekezetben sokszor történt már ilyen, akik diakónai szolgálatot végeznek a testvérek között, tudják, hogy van, amikor a diakónai szolgálatban lábat kell mosni, a szó legszorosabb értelmében, ebben megélni a szeretetet. Én a kórházban általában nem hívő testvérekkel találkoztam, amikor ott feküdtek a betegágyom, ott fele barátok voltak, bajban levők, és ott éltem át, hogy néha nagyon fárasztónak éreztem, meg miért kell megmosni, hiszen semmi piszok nincs rajta. De ezt csak addig gondoltam, amíg el nem mondta a nővérke, hogy hát ez azért is van, hogy frissüljön az a test. Mert még a kómában levő beteg is sok mindent másképpen érezhet talán, nem is tudtuk. És egészen másképp segíthettem már onnantól fogva én is, mert tudtam valamit. Jézusért, az Atyáért, az övéit szeretni. Tehát az Úrra és az Atyára tekintő hittel. A másik kifejezés, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ez még nem úgy értendő, hogy csak akkor lesztek boldogok, hogyha ennek a kötelességnek megfeleltek tökéletesen. Ha összeszeditek magatokat és mindent elkövettek, hogy elérjétek a boldogság szintjét. Ez a ha boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket, ez arra utal, ami a Máté evangéliumában még inkább érthető nekünk, mert ott több boldog mondás van. Kik a boldogok? Nem azok, akik tesznek dolgokat. Kik a boldogok? Akik az Isten gyermekei. A boldogság az nem érzés kérdése csupán. A boldogság az nem körülmények kérdése. Illetve a boldogság pláne nem az Istent nem ismerő világ elgondolása a hívőkről. Mert sokszor, ha a világ szempontjából néznénk, nem vagyunk boldogok, nem lehetünk, hiszen van, amikor sírni kell, van, amikor bajban vagyunk. Nem a világ elgondolása szerinti boldogság, de még nem is csupán a tanítvány belső érzése ez csupán. Mert mi van, amikor nem érzi magát boldognak a tanítvány? Akkor nem kell lábat mosni? Most én nem vagyok boldog, most el kell fogadni mindenkinek, hogy nem akarok szeretni másokat. A boldogság az atyával való közösség ajándéka. A János evangéliumában is. Mikor Jézus mondja Tamásnak, Tamás boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát a boldogság az hitkérdés. Vagy mondjam így, ami közelebb van a üzenet szempontjából, bizalom kérdése. Bizalom, ami meg szeretetből fakad. Az Isten, a mennyei Atya irántunk való szeretete Jézus Krisztusban látszódik, ha tudjátok ezeket, és mivel én ezt a szeretetet elfogadtam, én ebből élek, ezért az Úr megadta azt a kegyelmet, hogy szerethettem a többieket. És boldog lehetek. Ez nem csak elmélet, hanem gyakorlat is. Ez a fontos. Ha cselekszitek ezeket, azt jelenti, amikor a hit a cselekedetekben meglátszik. És testvérek, a lábmosás egyszerű hétköznapi tette, az cselekedet nélkül nem hajtható végre. Úgy nem lehet lábat mosni, hogy fölmegyünk az internetre, és akkor valamelyik honlapon elkezdünk lábat mosni valamilyen kis játékkütyűnél. A lábmosás az azt jelenti, le kell hajolni, másik ruhát kell venni, nekünk lehet, hogy csak csapból kell vizet engedni, Jézus számára egy kicsit több feladatot jelentett, de cselekedetben megélni a bizalmat, az Atya iránti bizalmat, és az Övé iránti szeretetből fakadó bizalmat. Úgy, ahogy Jézus szeretett. Tehát, amikor arról van szó, hogy példa, remélem sikerült világossá tenni a testvérek számára, hogy természetesen tennünk kell. Ezt Jézus maga mondta, ezt kell tennetek. De ez a cselekedet nem belőlünk fakad, hanem az Úr Jézus szeretetéből az Atya iránt, az Úr Jézus Atya iránti szeretetéből mi irántunk, és mivel mi is ezt a szeretetet kaptuk ajándékba, ezért ott lehetünk mi is ebben a nagy ajándékban, hogy mi is szerethetünk másokat Jézus szeretetével. Ebben példa az Úr Jézus. Ez a szeretet alázatot igényel, és ez a befejezés. Most olyan szeretetre kell gondolni, ami nem az ellenség, nem a felebarát, hanem a lelki testvérek iránti szeretet megélése, akár lábmosás szintjén is. És akkor hagyd tegye fel Isten ígéje kérdésként nekünk az üzenet miatt így, hol kell szeretned, és miben kell szeretned a lelki testvéredet, úgy, ahol alázatra is szükséged van. Mert vannak, akiket könnyű szeretni. De hol van szükség alázatra? Akár megalázkodásra, az Atya iránti szeretetből fakadóan a testvér iránt. Tehát ez nem könnyű feladat. Amit eddig elmondtam, Jézus szeretetére vonatkozóan, és példagyanánt számunkra, mirák vonatkozóan, azért mutatja, hogy ez nem könnyű. Nem is az a kérdés, hogy könnyű vagy nem. Az a kérdés, bizalomból fakad-e? Szeretetből fakad-e? És ha tudom, cselekszem-e? Én már mondtam a testvéreknek, hogy nekem egy pohár víz odaadása a családtagoknak milyen nehézséget okozott, amikor nem tudtam bízni az Úrban, és elfelejtettem, hogy én ki vagyok neki, és a családban megélhetem a szeretetnek ezt az egyszerű kis tettét, hogy pohár vizet adok vasárnap ebédnél a családtagoknak. Nekem ott volt szükség alázatra. Hol van neked szükség alázatra? Arra az alázatra, ugyanakkor, amit Jézus is megélt, példagyan átmutatott elébünk. És lehet, hogyha ezt megéljük, akkor tapasztalni fogjuk, hogy Isten népe milyen nagy szeretetben él. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsolataimat, mondja Jézus, és az új parancsolat az, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeretett. Ekkor leszünk boldog tanítványok. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus ennyire tökéletesen szeretett téged, mert te is szeretted az egyszülött fiút. És imádunk, hogy a Szentlélek által lehetett az Úr Jézusnak is, az ember élet Istennek bizalma, szeretete. És köszönjük, hogy ugyanez a lélek a Szentírás igéin keresztül is munkálkodik bennünk. Köszönjük, hogy mi is hitáltal ennyire személyes kapcsolatban lehetünk veled, atyánk. És magasztalunk azért a kiváltságért, hogy ahogy az Úr Jézus boldog egyszülött fiú lehetett, mi lehetünk boldog Isten gyermekei. És köszönjük, Urunk, hogy nem az ellenség, a felebarát iránti szeretetről beszéltél most velünk, hanem a lelki testvérek irántiról. És köszönjük, Urunk, hogy bennünket is olyan sokan szeretnek itt a gyülekezetben is csupán, és hadd adjunk hálát azokért, akiket pedig mi szerethetünk. Arra kérünk, hogy őrizd meg minket minden elméleti szeretettől. Szeretnénk nagyon gyakorlatiasak lenni, Urunk, ahogy hallottuk is az igében. És magasztalunk, atyánk, azért, hogy most is az Úr Jézusra vontad tekintetünket. Megvalljuk, Urunk, bűnbánattal, hogy mi semmire nem vagyunk képesek ő nélküle. De, Urunk, ez a bűnbánat ugyanakkor a szabadítás öröme is, hiszen ő felszabadított minket erre a szeretetre. Segíts nekünk, Urunk, megélni egyszerű hétköznapi módon azt, amiről ma szóltál. És amikor a szomszédokra, a fele barátokra, a családtagokra, vagy akár az ellenségekre gondolunk, megvalljuk, Urunk, hogy ott is szeretnénk téged képviselni. Kérünk téged arra, hogy akik ismernek bennünket, a tetteinkben láthassák, kiben bízunk. Most is imádkozunk betegeinkért, kórházban levő testvérekért, vagy akik már hazajöttek a kórházból, de még ágyban fekvő betegek. Kérünk, segítsd őket. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetben is folyik a diakónai munka. Addolunk, hogy senki ne legyen a gyülekezetben, aki azért nem tapasztalja a szeretetedet testvéreink keresztül, mert valaki nem teszi a dolgát. És kérünk téged, Urunk, népünkért, népünk vezetőjéért, Urunk, most a választásokra készülve, hadd kérjünk tőled kegyelmet, irgalmat, vezetőink iránt is, szabgátat minden hamisságnak kérünk, és munkád, Urunk, hogy hagyd lehessenek a választásokig is olyan vezetőink, akik alázatosak, akik rád igyekeznek figyelni. Hisszük, Urunk, hogy adhatsz ilyeneket. És kérünk, Urunk, arra, hogy hallgass meg most a csendben álmodott imádságunkat is Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk üldiző pásztora. A 395. számú dicséretünk Isten népének az egységéről, szeretetéről énekel, és ez az ének is Jézusra mutat először. Végig arról énekelünk az első versben, hogy milyen kapcsolat van az Úr és az ő népe között, az Úr és köztünk, majd pedig elénekeljük, hogy milyen kapcsolat lehet egymás között is az Úrral. 395. számú dicséretet énekeljük. Kérjük az Úr áldását. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Amen.